minket, gyermeket, jöhetek, többi segítek.
Hát szeretettel köszöntelek benneteket, és legelőször egy kérdést szeretnék feltenni, hogy ki szeretné közületek, ha Jézus a barátod lenne? Ó, ez nagyszerű. És tudjátok, hogy mikor lesz Jézus a barátotok? Azt mondja a Bibliában, hogy ha megtartjátok az én parancsolataimat, akkor a ti az én barátaim vagytok. És Jézus meg azt parancsolta, hogy legyünk gazdagok a jó cselekedetekben. Hogy tegyünk mindig jót. És én most ezzel kapcsolatban szeretnék egy történetet elmondani, egy idős bácsiról, aki kertészkedett, és egy alkalommal látta, hogy a fiatal gyerekek nagyon nézik az ő almafáját, ami közel volt a kerítéshez, és úgy gondolta, hogy ha ő behívja most ezeket a gyerekeket, biztos fognak örülni, hogy ehetnek annyi almát, amennyit csak jól esik nekik. És be is hívta őket, és azt mondta nekik, hogy annyit ehettek, amennyi jól esik, csak elvinni nem szabad. Na, a gyerekek bejöttek, ették az almát, és egyszer csak a bácsi látja, hogy az egyik úgy a kerítéshez közel megy, és amikor úgy vette észre, hogy nem figyeli senki, akkor kidobott egy almát. Aztán megint fölvette egy másikat, ami úgy lepotyant, és megint somforgált, miközben a sajátját harapdálta, megint kidobott egyet. És egy párat így kidobott, és hát először úgy csak érdekesnek találta a történetet, hiszen azt mondta nekik, hogy nem szabad elvinni. Aztán egy másik alkalommal is meghívta őket, hogy jöjjenek be, addig még van alma, addig szívesen ad nekik, és akkor is mondta, hogy lehet enni, csak elvinni nem szabad. De az a bizonyos fiú az most is azt csinálta, hogy újra meg újra átdobált a kerítésen egy-egy almát. De most azt tette ez a bácsi, hogy megnézte, hogy hová viszi. És elvitte nem is haza, hanem egy barátjához, aki ugyanolyan szegény körülmények között élt, mint ő, és olyan beteg volt, hogy nem tudott az ágyból kikelni. De ő azt szerette volna, hogy ne csak ő részesüljön ebbe a jóba, hogy most gazdagon hozzájuthat almához, hanem a barátja is. És ezért vitte neki. Ő tudta, hogy a kapun nem lehet kivinni, de úgy gondolta, hogy de a kerítésen át lehet dobni. És akkor a kapun úgy megy ki, hogy nem fog vinni semmit. No, eddig volt ez a történet. Ennek azonban volt egy olyan háttere is, hogy ebből a bácsi nagyon sokat tanult. Ebből az esetből. És amikor olyan körülmények között volt valaki, aki rászorult a segítségére, akkor inkább úgy döntött, hogy ami neki kellene, hogy a házan kellett volna javítani valamit, vagy egy másik bútort kellett volna venni, vagy éppen egy új ruhát, mert a régi már nagyon kopott volt, akkor ez a bácsi úgy döntött, hogy ez még maradhat, inkább átdobok a kerítésen én is egy almát. És ezt megcsinálta egy párszor, mindig, amikor jót tett valakivel, akkor mindig elmondta, hogy átdobok a kerítésen egy almát. És egyszer megkérdezték tőle, hogy hát miért mondja ezt mindig, amikor ilyet tesz? És akkor elmondta ezt a történetet, amit az előbb én meséltem nektek, és azt mondta a történethez befejezésképpen, hogy Jézus engem arra tanított, hogy legyek gazdag a jó cselekedetben. És így gyűjtsek kincset a mennyben. Azt mondja, én úgy gyűjtöm a kincset, hogy innen el nem vihetek úgyse semmit, de én mindig átdobok egy almát a kerítésen, hogy majd amikor az Isten országába jutok, akkor én ott is gazdag lehessek. És a jó cselekedetekben. És tudjátok, amikor Jézus visszajön, akkor nem az szerint fogja osztályozni az embereket, hogy na hát meg tartottad a 10 parancsolatnak ezt meg azt a tételét? Hanem azt mondja majd, hogy ha éhezett valaki, akkor adtál neki? Ha kevés volt a ruhája, adtál neki? Vagyis, hogy jó cselekedeteket tegyünk. És én azt szeretném nektek a ti szívetekre helyezni, de nektek is már most, tudod? Én most nektek is szeretném elmondani, hogy otthon kérdezzétek meg anyut, meg aput, hogy ti milyen jót tudnátok tenni. Akár úgy, hogy segítetek az anyunak valamit elvégezni. Jó? Mert mindenki, a legkisebbtől a legnagyobbig, mindenki tud valamilyen jót tenni. És tudjátok, amikor megtesszük ezt, akkor utána olyan boldog a szívünk. Olyan jó érzés. És az a tudat pedig, hogy akkor Jézus barátja vagyok. Ez meg még nagyobb boldogságot jelent. Na én azt szeretném, hogy ezt vigyétek el magatokkal, hogy igyekezzetek jót tenni. És akkor Jézus meg fog jutalmazni benneteket. Jó? Na, köszönöm, hogy meghallgattatok. Igen, ez egy csodálatos dolog, hogy mi öröm lesz az új földön. Egy kicsit ezzel összefüggésben szeretném az igét is olvasni, amit viszont már nektek felnőtteknek szeretnék szánni. Máté evangélium a 5. fejezetének a 20. versében található ez az ige Jézus hegyi beszédéből. A 5. fejezet 20. verse így hangzik, mert mondom néktek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Jézus ebben a kijelentésében azt mondja el, hogy az igazságnak az a mértéke, amivel az írástudók és a farizeusok rendelkeztek, ez nem elég a mennyeknek országába való bejutáshoz, belépéshez. Ugye köztudott, hogy Jézus korában ezek az emberek nyíltan hitték magukról és vallották, hogy ők teljesen igaz életet élnek. Pál apostol úgy emlékezik vissza erre a történelmi korra, amikor még ő is farizeusként élt, hogy én törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Vagy amikor Jézus elmond egy példát egy farizeusról, meg egy szegény vámszedőről, akkor a farizeus úgy imádkozik az Úr előtt ott a templomban, hogy Uram, én hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek, mint például ez a vámszedő is itt. Mert magát különnek tartotta, magát igaz embernek gondolta. És tudjátok, első olvasatra, ha reagálnunk kellene, akkor azonnal az jön neki, hogy na, mi nem akarunk ilyenek lenni, mint ezek a farizeusok. Jézus viszont ebben az igében nem érvényteleníti, és nem marasztalja el a farizeusok igazságát. Ha megfigyelitek jobban a szöveget, Jézus nem azt mondja, hogy másfajta igazságra van szükségetek, hanem azt mondja, hogy többre van szükség. Amivel azt is kimondja, hogy erre is szükség van, csak ez önmagába kevés. Köszönöm szépen. Ennél sokkal többre van szükség. Ami viszont azt is jelenti, hogy az az igazság, amire nekünk szükségünk van, az több dimenzióban áll a rendelkezésünkre. És ahhoz, hogy megértsük Jézusnak ezt a kijelentését, mindenek előtt arra kell egyértelmű választ keresnünk, hogy mi az igazság? Hogyan jelenik meg ez a mindennapi életünkben? Illetve milyen volt az a farizeusok igazsága? És mi az a többlet, amire nekünk szükségünk van? Az igazság a Biblia szerint úgy határozható meg, hogy az maga az Isten. És minden, ami az Istenről tesz nekünk bizonyságot, ami az Istent mutatja be. Gondoljatok csak arra, amikor Jézus itt járt a földön, akkor magáról is azt mondta, hogy én vagyok az igazság, de máskor meg azt mondta, hogy aki engem látott, az látta az atyát, vagyis ő az Istent mutatta be. A testélet ige tökéletes bemutatója volt, hogy milyen az Isten, milyen az igazság. És ugyanezt mondhatjuk el az írott igéről, a Bibliáról is, mert a Bibliában is azt találjuk Jézusnak abban az imádságában, amit mi főpapi imaként ismerünk, hogy a te igéd igazság. És ez az igazság, ami megszentelődésünket szolgálja. Viszont nagyon fontos, hogy nem tehetünk különbséget, nem választhatjuk szét, hogy az egyikre nekem szükségem van, a másikra viszont nem. Jézus kijelentéséből először is azt kell meghatározni, hogy mi volt az írástudók és a farizeusok vallásos életében az, ami miatt elégtelennek minősíti Jézus azokat. Én úgy gondolom, hogy első kapásból azt válaszolnánk, hogy hát ők törvényeskedők voltak. És ez volt a probléma. Elmondok nektek egy történetet, amikor az isaszegi imaház épült, az a tervező mérnök nő, aki tervezte az imaházat. Nagyon sokat beszélgettem vele, járt hozzám, kimondottan szerettünk együtt beszélgetni, hívő református volt. És egy alkalommal azt mondta, hogy tudod Sándor, nektek adventistáknak csak az a problémátok, vagy legalábbis nekem veletek, hogy olyan törvényeskedők vagytok. Meglepett, amikor ezt mondta, de én meg azt mondtam neki, hogy de hát te is az vagy. Hát ezen meg ő lepődött meg. És kérdeztem is mindjárt, hogy miért mondom én ezt, hogy ő törvényeskedő. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát szerinted, neked, a te gondolkodásod szerint szabad lopni? Nem. És ölni? Az se szabad. És hamis tanú bizonyságot tenni? Az se szabad. Hát mondtam, akkor te is törvényeskedő vagy. Csupán azért mondod, hogy én vagy mi adventisták azok vagyunk, mert egy ponttal mi többet tartunk meg a 10 parancsolatból, és ettől már törvényeskedők vagyunk. Vagyis azt akarom ezzel kiélezni, hogy tulajdonképpen a jelen világunkban is él ez a fajta gondolkodás, hogyha valaki a törvényt meg akarja tartani, akkor arra azonnal rábélyegzik, hogy törvényeskedő. És most hadd mondjam ki, testvéreim, hogy amikor mi a szombatot megtartjuk, nem ugyanazt tesszük, mint a farizeusok? Dehogy nem. Igyekszünk, figyelünk arra, hogy mi az, amit az Isten törvénye előír, és ahhoz akarunk ragaszkodni. A farizeusok is ezt tették. És tudjátok, megvolt a bibliai alapja annak, amit ők tettek, ugyanis Mózes 5. könyvének a 6. fejezetében, és ott a 25. versben azt olvassuk, és ez a farizeusoknak egy nagyon fontos igeszakasz volt, hogy az lesz nékünk igazságunk, ha vigyázunk arra, hogy megtartsuk mind a parancsolatokat. És mivel a farizeusok úgy gondolkodtak, hogy ők Isten előtt igaz emberek akarnak lenni, hát akkor meg kell tartani a parancsolatot, és azt mondja, ez lesz nekünk igazságul. És mivel maga Jézus is kimondja, hogy a te igéd igazság, amit mi magunk adventisták is szem előtt tartunk, hogy amit az Isten az igéjében elénk állított, az igazságul tulajdonítatik az Isten előtt. Na ezért mondta Jézus ebben a felolvasott alapigében, a hegyi beszédben, hogy a ti igazságotoknak nem másnak, hanem többnek kell lenni. Annak is meg kell maradni. A farizeusok csak kinagyítva értelmezték a saját igazságuknak a miben létét, miközben elhaladtak olyan isteni kijelentés mellett, amit viszont még figyelembe kellett volna venni. Ugye Pál apostol magáról azt mondja, hogy ha bárki más mer testben bizakodni, na én sokkal inkább. És akkor kezdi sorolni, hogy mi az, amiben ő bizakodhat. És amikor a gazdag ifjú ott volt Jézussal találkozva, nem azt mondta, hogy hát uram, hát én ezt megtartottam ifjúságomtól fogva, hát mi fogyatkozás van még bennem? És akkor Jézus mondott neki valamit, ami nagyon megdöbbentette. Nem tudom, gondoltatok-e már arra, hogy miért nem azt mondta a gazdagi fiúnak Jézus válaszképpen, amit másodszor mondott? Miért azt mondta, hogy hát tartsd meg a parancsolatokat? Tudjátok, amikor mi emberek az Isten elé jövünk, sokszor ott van a lelkünkben az, hogy szeretnénk, ha ezt mondaná az Isten. Ha így meg így válaszolna a kérésünkre. És valahogy a gazdag ifjú történetében is ez derül ki, hogy Jézus azt mondta az ifjúnak először, amit ő szeretett volna hallani. Ez volt a lelkében benne, hogy végre mondja meg Jézus neki, hogy ő tökéletes, hogy ő mindent megtart. És bizonyára, hogy az első válaszánál nagyon is boldog volt, ezért is budjant ki úgy belőle, hogy hát Uram, én ezt megtartottam ifjúságomtól fogva, hát akkor van még valami fogyatkozásom? És sajnos Jézus mondott neki még valamit, és ettől ugye elment a kedve, mert erre már nem volt képes. A farizeusok élete egy sajátos gondolkodásmód alapján alakul ki, és ezt a szemléletet sokan még ma is vallják, és sokakat megkísért, hogy amikor az emberek a saját életükben kinagyítottan viszonyulnak, látnak bizonyos jó cselekedetet, és ennek alapján hasonlítják össze magukat másokkal, akkor mindjárt megnőnek a saját szemükben. Ilyen vonatkozásban értető Jézusnak az a példája, amikor a farizeusról beszél, aki a templomban imádkozik, hogy hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek, mint ez a vámszedő, mert nem az Isten törvényéhez igazítva, nem az Isten jelleméhez igazítva próbálta összehasonlítani magát, hanem egy másik emberhez, ráadásul egy olyan emberhez, aki az ő mércéje szerint nála gyengébb minőséget mutatott fel. Az nem számít, hogy ő meg más dologban volt sokkal gyengébb. És a mai farizeusi gondolkodás is így működik. Közöttünk is. Amikor én olyanhoz hasonlítom magamat, akiről úgy gondolom, hogy abban a dologban én külön vagyok. Nem számít, hogy más dologban meg én vagyok rosszabb állapotban, de a lényeg az, hogy ebben a dologban én külön legyek. És tudjátok, én szeretném egy kicsit így nevesíteni is ezt. Amikor Isten az adományainkat nézi, akkor a Bibliában van egy olyan történet, hogy egy asszony csak a két fillérjét teszi oda. A másik sokkal többet tesz. A farizeusok igazságánál többre van szükségünk azért is, mert ők ragaszkodnak ugyanaz Isten törvényének a követelményeihez, de formálisan. Jézus azt mondja nekik, hogy elhagyják, amik a törvényben nehezebb. Ami a törvényben nehezebb. Pedig ezeket kellene cselekedni, de amazokat sem elhagyni. És itt most megállhatnánk egy pillanatra, és gondolkozhatnánk azon, hogy na most kinek mi a nehéz? Mire mondjuk azt, hogy a törvényben ez a nehezebb? Én úgy gondolom, hogy lehet az, hogy nekem van egy olyan dolog az életemben, ami nekem nehéz. De a testvéremnek egészen más dolog a nehéz. Ezért ezt nem lehet előírni, hogy na ezek a dolgok a nehezebbek a törvényben, azok meg a teljesen könnyűek. Egyszer valakivel beszélgettem, és elmondta, hogy hát ő a dohányzásról úgy szokott le, hogy eldöntötte egyik nap, hogy mától kezdve nem fogok a kezembe venni több cigarettát. És attól kezdve nem volt a szájában cigaretta. Mert ilyen egyéniség volt. Csak hogy azt már nem tudta eldönteni, hogy az indulatait is így tegye le. hogy amikor úgy a tyúk szemére lépnek, akkor ne robbanjon ki, és ne szurkáljon, mint a sündisznó maga körül. Ennek ez volt a nehéz. A másik embernek egészen más nehéz, és ezért nagyon fontos, hogy mi célul tűzzük ki a saját életünkben, hogy azt is vegyük számításba, ami nekem személy szerint a nehéz. Mert ami könnyű, hát azt úgy is elérjük. És sokan mondják azt, hogy hát én ilyen vagyok. És az nem is baj, hogy valaki olyan, hanem az a baj, hogyha nem akar ebből az állapotból megváltozni. Más emberré lenni. Itt a probléma. A Szentírás azt mondja, hogy ha valaki csak egyet is megront az Isten parancsolatai közül, és én most nem is a betű szerinti parancsolatokra gondolok, hanem a törvény szellemiségének a jelentőségére, a szeretet gyakorlásában, akkor annyi, minthogyha az egészet megrontotta volna. Mert tudjátok, egészen más dolog megtartani valamit, és egészen más dolog betölteni. Úgy emlékszem, korábban már beszéltem itt közöttetek erről, hogy milyen dolog az, amikor a betöltés oldaláról közelítjük az Isten törvényét. Amikor nem arra figyelek, hogy jaj, mit nem szabad elvenni innen, mert ez a tietek, hanem arra gondolok, hogy mi az, amit én adhatnék a sajátomból, mert az nektek nincs. Na, itt van a betöltése a törvénynek. És egy nagyon érdekes gondolat az, hogy mi a törvényt megtartani viszont nem is tudjuk teljesen. Ezért volt a farizeusoknak annyi bajuk a törvénnyel, mert megtartani lehetetlenség a törvényt. Tökéletesen, teljesen. De betölteni lehetséges. Egy példával hadd szemléltessem. Talán elmondtam már ezt is előttetek, de nagyon kapcsolódik ide, és feleleveníteném, hogy amikor a mi gyerekeink kicsik voltak, első-második osztályosok, akkor rajzoltak, mindig szép képeket, A4-es lapokat kérték tőlünk sorozatba, és tele festették, meg rajzolták, és akkor tanultak írni, és olyan ákon-bákon betűvel ráírták, hogy szeretettel anyunak, meg apunak. És akkor hozták csillogó szemmel hozzánk, hogy ők milyen szép ajándékot adnak nekünk. Ugye a feleségem eltett belőle egy jó párat, őrzi, mint emléket. Mit gondoltok, hogyha most itt nyitnánk egy tárlatot, és én árverésre bocsátanám? Mennyit kapnék érte? Semmit. Mert maga a rajz önmagában másnak nem érték. Maga a rajz egy értéktelen valami. De nekünk a gyermekeink szeretetének a teljessége nyilatkozott meg benne. Ők akkor erre voltak képesek. Ők ezt adták, és mindent beleadtak, amire képesek voltak. A szeretetük teljessége fejeződött ki. És tudjátok, az Isten így tekint a mi cselekedeteinkre is. Ezért mondom azt, hogy mi megtartani nem tudjuk tökéletesen a törvényt, mert ahhoz gyengék, erőtelenek, esetlenek vagyunk. De betölteni igen, mert a törvény betöltése mi is? A szeretet. És a bennünk lévő szeretetnek a teljességét tudjuk adni az Isten felé, és kifejezni mindig azt a teljességet, amivel éppen rendelkezem, amilyen szinten a lelki növekedésemben vagyok. Mert a mi gyerekeink sem ilyen rajzot hoznának most, ha meg akarnának ajándékozni. Ugye? Már ettől tökéletesebb, másabb ajándékot készítenek el, amikor ajándékot akarnak adni. És ugyanígy van a mi lelki életünk is. Ahogy a megszentelődésben haladunk előre, mindig tökéletesebb ajándékot viszünk. De a szeretet mindig teljesen benne van. És tökéletesen benne van. És ez az, amit az Isten vár tőlünk. Hogy a bennünk levő szeretet teljességét nyújtsuk és fejezzük kifelé. Na, ez az az igazság többlet, amivel rendelkeznünk kell a farizeusokhoz viszonyítva. Mert ők csak megtartani akarták a törvényt. Arra is szükség van. De nem akarták betölteni a törvényt. A gazdag ifjú is ezért szomorodott el, mert megtartotta ifjúságától fogva, csak éppen nem töltötte be, mert nem tudott szeretetet adni másoknak. Aztán a farizeusok igazságán kívül van még valami, amivel a hívő emberek rendelkezniük kell, és ez pedig a hit cselekedete, ami Isten előtt szintén igazságul tulajdonítatik. Jakab apostol levelében olvashatunk olyat, hogy hát a hit is, ha cselekedetei nincsenek, akkor az megholt önmagában. Vagy mondja az apostol, hogy mutasd meg a te hitedet a cselekedeteidből. Én is megmutatom a cselekedeteimből, hogy milyen hitem van. Tudjátok, már sokszor teszteltem gyülekezetekben azt, hogy ki mit gondol, hogy mi a hit cselekedete. Most nem akarok megállni és benneteket, inkább csak egy beszélgető óra keretében szoktam ezt tenni. Most inkább elmondom, hogy az esetek többségében a törvény megtartásának a cselekedetével azonosítják Jakab apostolnak a gondolatát. Én viszont azt mondom, hogy ha itt Jakab a törvény megtartásával kapcsolatban említené a cselekedetet, akkor az tulajdonképpen a törvénybeli igazság lenne, nem pedig a hitem tulajdonítatna igazságul. Tehát itt nem erről van szó elsődlegesen, másodlagosan lehet hozzá kapcsolni, de elsődlegesen a hit cselekedetéről van szó. Közvetlenül a hit reakciója, kifejeződése kell, hogy a cselekedet mögött meghúzódjon. És néhány bibliai példával hadd szemléltessem, hogy mire is gondolok. Előtte még talán annyit hadd említsek meg, hogy bizonyos esetekben a Biblia szembe is állítja a hitet a cselekedettel, és kizárja egyik a másikat. Az a klasszikus ige, talán mindannyian tudjátok, hogy kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka, nem cselekedetből. Hit által, nem cselekedetből. Szembeállítja egymással a hitet és a cselekedetet Pál. Ugyanis gondoljatok csak arra a történetre, amikor a vérfolyásos asszony eldönti, hogy ő szeretne meggyógyulni. És arra gondol, hogy ha Jézusnak csak a ruháját érinti, akkor ő meg fog gyógyulni. És ez bekövetkezik. Oda megy, megérinti, és meggyógyul. Jézus meg megáll, és azt kérdezi, hogy kicsoda érintett engem. És Péter kicsit, hogy felháborodva mondja Jézusnak, hogy Uram, hát mindenki. Hát tolong körülötted a tömeg, hát hogy mondhatsz ilyet, hogy ki érintett? És Jézus azt mondja, hogy nem, ez egy másfajta érintés volt. És végül azt mondja ennek az asszonynak, eredj el, a te hited megtartott téged. Ez a hit érintése volt. A hitének a cselekedete volt. A hite jutott kifejezésre egy olyan cselekedetben, amely azt bizonyította, hogy milyen hittel van Jézussal szemben. Itt nem engedelmességről volt szó, nem a törvény megtartásáról, hanem a hitének a kifejeződéséről. Vagy amikor Jákob belekapaszkodott az angyalba, és azt mondta, hogy nem engedlek el, Uram, amíg meg nem áldasz engem. Na, ott se az engedelmesség, vagy törvény, vagy bármiféle volt, hanem az a hit, hogy én ismerlek, Uram, téged, és ha te megáldasz, akkor én meg leszek áldva. Akkor nem kell félnem Ézsautól, nem kell félnem semmitől. Vagy amikor Péter apostol kilépett a csónakból a vízre. Mert Jézus azt mondta neki, hogy jöjj! Nem tudom, ti csináltatok már ilyet, hogy kiléptetek a csónakból? Hogy mi történik utána? Ugye? Azonnal merül az ember lába és süllyed el teljesen. De Péterrel nem ez történt. Péternek a lába fönnmaradt a vizen. Mert ő hitáltal lépett ki. A hitének a kifejeződése volt ez a lépés. És a hitének a beteljesedése volt egész addig, amíg Jézust a viharzó tengernek egy hulláma el nem takarta előle. Akkor, mikor nem látta Jézust, akkor magára maradt, és akkor kezdett elbizonytalanodni, és azonnal süllyedt is. Jézus fogta meg, és azt mondta neki, hogy kicsiny hitű, miért kételkedtél? Amiben megint benne van az, hogy Péternek ez a hitbeli cselekedete volt. Na, ez az hit cselekedete az, amely igazságul tulajdonítatik. Ha tudunk úgy bízni az Istenben, tudunk úgy ráhagyatkozni az Isten kegyelmére, akkor az nekünk igazságul tulajdonítatik. És a Bibliában van is egy ilyen kijelentés, Ábrahámmal kapcsolatban olvashatunk róla, hogy hit pedig az Ábrahám az Istennek, és az ő hite tulajdonítatott neki igazságul. Na, nem arról olvasunk, hogy Ábrahám ekkor megtartotta a parancsolatokat, arról is olvasunk. Itt a hitéről volt szó, hogy meri otthagyni a biztosat, elindulni a bizonytalanban, Istenre hagyatkozva, rábízva az életét, és ez a hite tulajdonítatott néki igazságul. Testvéreim, az előzőek hátterén láthatjuk azt, hogy ezeknek az igazságoknak legyen az a törvénybeli igazság, vagy a hitből tulajdonítatott igazságnak is, megvan a maga rendeltetése, célja, jelentősége, de ezek alkalomhoz kötött jelenségek. Mert mi nem rendelkezünk sajnos mindig olyan állapottal, hogy minden élethelyzetben bírjunk a törvénybeli igazsággal, vagy a hitünkből nekünk tulajdonított igazsággal. Egy-egy élethelyzetben igen, de nem állandóan. Ezért szükségünk van egy olyan igazságra, amely minden körülmények között biztosított számunkra. És ez az, amit Krisztusban találhatunk meg. Amit Isten Jézus Krisztusban ajánl fel nekünk. Pál apostol azt mondja, hogy Krisztusban megjelent az Istennek igazsága, amely mindenkié lehet, aki hisz ő benne. És amikor Pál apostol ezt megértette a maga idejében, akkor azt mondta, hogy no, ettől kezdve találtassam úgy, mint akinek nincsen saját igazságom, nekem csak az legyen, hogy Krisztusban az Istentől való igazságom legyen biztosított. Amikor ezt el tudjuk fogadni, akkor ez kétféleképpen nyilatkozik meg az életünkben. Egyrészt jogot ad az örök életre, másrészt pedig alkalmassá tesz az örök életre. És itt megint szeretnék megállni egy pillanatra, hogy sokan a Krisztusban elnyerhető igazságot ismerők és elfogadók közül azt gondolják, hogy ezzel a hitbeli elfogadással tulajdonképpen már mindent megkaptak, és másra már nincs is szükségük. Hányszor találkozunk olyan keresztényekkel, akik azt mondják, hogy Krisztus az enyém, az én személyes megváltóm, és én boldog vagyok. Viszont a Jézussal való kapcsolatnak két dimenziója van. És a kettő nem választható el egymástól. Jézus ezt egy példázatban mondta el, és azt mondta, hogy maradjatok én bennem, én meg ti bennetek. Ez nem ugyanaz. Ez két dimenzióban való kapcsolat Jézussal. Amikor én Krisztusban vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy helyet cseréltem vele, én az ő életébe léptem be, ettől kezdve én az Isten fia vagyok, mert ő volt az, de ő meg az én életembe lépett, és elviselte az általam elkövetett bűnök büntetését. De én most maradnák annál, hogy Krisztusban, ha vagyok, ha én Krisztust elfogadtam személyes megváltónak komolyan, valóságosan, akkor nincsen többé semmi kárhoztatásom. Akkor én boldogan, bizakodva megyek az ítéletre, mert amint ő van, úgy vagyok most én. Csak hogy amikor Krisztus belép az életembe, akkor már valaminek kell történni. És egy példán keresztül hadd szemléltessem. amikor Jézus ott van a Golgotán a kereszten, mind a két oldalon egy-egy lator, és az egyik lator megvallja őt személyes megváltójának. És kéri Jézust, hogy hadd legyek ott a te országodba. És Jézus ígéretet tesz, hogy ott leszel. Ez az ember Krisztus igazságába öltözött ott. Megigazult ember lett. Egy pillanat alatt. Az üdvösség az övé volt. De ha bekövetkezhetett volna az, amit a másik lator mondott Jézusnak, hogy Uram, ha te vagy az, akinek mondod magad, akkor szállj le a keresztről, és bennünket is vegyél le. Na most, ha ez bekövetkezik, akkor elég lett volna ennek az előző latornak a megigazulás pozíciója? Nem. Akkor el kellett volna kezdődjön az életében a megszentelődés folyamata. Mert ha Jézus is belép az életünkbe, akkor én nem folytathatom úgy az életemet, ahogy eddig. Sokan tehát megállnak a félúton, hogy elfogadják Jézust személyes megváltónak, és azt hiszik, hogy ettől kezdve ők most már ugyanúgy folytathatják tovább az életüket, mint eddig. Csak hogy a bennünk lakozó Krisztus ezt nem hagyja. Ha valóban befogadta valaki a szívébe, ha valaki tényleg átélte azt, hogy Jézus az övé, akkor ez az ember kész keresni azt, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Mert én szeretnék örömet szerezni neked. Mert én szeretnék úgy élni, hogy te éltél előttem. Szeretném folytatni azt az életet, amit nekem ajándékoztál. Na, ezt jelenti az, hogy maradjatok én bennem, bennem megigazultak vagytok, tökéletesek vagytok, de ha én is belépek a ti életetekbe, akkor a saját belső lényeteket át akarom formálni, meg akarom változtatni. Az egyik a megigazulás, a másik a megszentelődés. A kettő nem választható el az ember életében. És mivel sokan megállnak a félúton, ezért nagyon sok olyan keresztény lesz, aki Jézus visszajövetelekor, vagy éppen a feltámadásakor csalódáson esik át. Jézus ezt egy példázattal úgy szemléltette, hogy ott állnak majd az ajtó előtt, és azt mondják, hogy Uram, hát én a te nevedben hatalmas dolgokat cselekedtem. A te nevedben. A te nevedben tanítottam, profétáltam. Hát a mi utcáinkon jártál, és együtt ettünk, és ittunk. Hát engedj be! És azt mondja Jézus, nem ismerlek. Mert csak a fél útig ment el. Csak odáig ment el, hogy elfogadta, hogy Jézus az ő személyes megváltója legyen, de arra már nem volt képes, hogy beengedje Jézust az életébe. Ezért, amikor Jézus a hegyi beszédben felveti ezt a gondolatot, hogy ha a ti igazságotok nem több a farizeusok és írástudók igazságánál, akkor először is legyen több azzal, hogy ne csak megtartani akarjam a törvényt, hanem betölteni is akarjam. Legyen több azzal, hogy merjek hitáltal élni, mert az igaz ember hitből él. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Ezért az én hitem legyen olyan, hogy Isten igazságul tulajdoníthassa. Ez legyen még plusz. És legyen a legnagyobb igazság az enyém, amit Jézus Krisztusban kapok. De ezt ne csak a számmal valljam meg, hanem az életem tegyen bizonyságot róla. Mert bizonyítani kell, hogy én valóban elfogadtam Jézus személyes megváltómnak. Jézus azt mondja, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartsátok. És a parancsolatokból azt is, ami nehezebb. Segítsen a Jóisten, hogy a mi gondolkodásunkat, a Jézussal való kapcsolatunkat, ez az ige, ennek az igének az üzenete tudja meghatározni. Segítsen az Úr, hogy mi rendelkezünk ezzel a töblettel, amit Jézus szeretne nekünk adni. Amen. Köszönjük, Uram, hogy elcsendesedhetünk előtted, amikor az ige szavaival megszólítottál bennünket. Köszönjük, hogy Jézus figyelmeztetése fennmaradt a mi számunkra, és megérthetjük, hogy többre van szükség annál, mint hogy csak a törvényt megtartsuk. Uram, segítsél, hogy ezt a lelkünk mélyén tudjuk megérteni, és tudjuk felfogni Jézus üzenetének a súlyát, jelentőségét. És kérjük azt, Uram, hogy Te segítsél bennünket, hogy mi azt a töbletet tudjuk megvalósítani az életünkben, azt a részt, amit nekünk kell megtenni, azt a Te kegyelmed által képesek legyünk megtenni. És amit pedig mi nem tudunk, hanem csak egyedül Te, azt tőled fogadjuk el ajándékba, örömmel, boldogan, és legyen hálával tele és dicsérettel a mi szívünk érte, hogy ebben a kegyelemben részesülhetünk. Áld meg, Uram, így a mi életünket, és add, hogy mindannyiunk szívében ott legyen az a reménység, hogy amikor majd Jézus visszajön, akkor mindannyian ott lehessünk, boldogan üdvözölve őt, íme Istenünk, akit mi vártunk. Legyen így rajtunk és velünk a Te kegyelmed, az Úr Jézus nevében kérjük. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.